Respect.
Σέβομαι.
Respeto.
Σποστούιμο.
Respect words.
Ηθική δημοσιογραφία για την αντιμετώπιση της ρητορικής του μίσους.
Etično novinarstvo proti sovražnemu govoru.
Il potere delle parole.
Respect for worten, respect for Menschen gegen Hassreden.
A tisztelet hangján szólunk. Riportok, interjúk, tudósítások a gyűlöletbeszéd ellen.
Mi becsüljük a másikat. Respect.
La onda local de Andalucía contra los discursos de odio.
Más or oco.
Éristorok de etikul, egyen a kainta fúha.
Ethical journalism against hate speech.
Respect words.
Respect words.
Respect words.
Respect words. Respect words.
Respect words. A tisztelet hangján. Hogy így szóljunk egymáshoz, ez a célja ennek a műsorfolyamnak, és ez a célja ennek a sorozatnak is, hogy minél többen rájöjjenek arra, hogy a gyűlöletbeszéd nem vezet sehova, hogy a kirekesztés az saját magunkat rekeszti ki azokból az élményekből, azokból a kapcsolatokból, amikben sokkal többet nyerhetünk, mint gondolnánk. De ahhoz, hogy a felnőtt társadalom képes legyen így működni, ahhoz a következő generációkat úgy kell nevelnünk, és úgy kell megjelenni azoknak a mintáknak, amik a saját életünkben vannak, hogy képes legyen a következő generáció, a gyerekeink, az unokáink megvalósítani azt a társadalmat, amikor egyre kevésbé figyelünk a különbségekre, és egyre inkább figyelünk az azonosságra és a megegyezésekre. Amikor a különbségek azok jó beszélgetési témák lesznek, és nem pedig a gyűlölet, vagy pedig a kirekesztés egyik oka. Amikor a különbségek izgalmassá teszik a másikat, mert egyedinek találjuk, és nem pedig megtaláljuk benne azt a pontot, ami miatt hát te nem a mi kutyán kölyke vagy. Nem egyszerű téma, hiszen mindannyian először megtanuljuk értékelni azt, hogy ki tartozik hozzánk a saját családunkban, kik azok a mik, és kik azok a nem mik. Mik azok a veszélyek, amik kintről leselkednek, és akkor már meg is van az első pontja annak, amikor el lehet kirekeszteni a másikat, hiszen a kirekesztés, a gyűlölet alapja a félelem. Azonban a nevelésben megvannak azok a pontok és azok a lehetőségek, amiket a családban, a szűkebb környezetünkben, az iskolában, és azokban a társaságokban, amiknek választva vagy kényszerűségből, adottságból tagjai vagyunk, meg tudunk teremteni. Ez a mi felelősségünk, és ennek a műsornak ez a témája. Szeretettel köszöntöm Önöket, Görög Mása vagyok. Beszélgettünk gyerekekkel, beszélgettünk pedagógusokkal, meg olyanokkal, akik végig gondolták azt, hogy mit jelent ma a gyűlöletbeszéd Magyarországon, és hogy tudunk tenni ellene a nevelésben. Azt gondolom, hogy mindannyian tapasztaljuk, hogy hiába nem értünk valamivel együtt, hogyha sokat halljuk, akkor az hat ránk, főleg a gyerekekre, akik úgy mennek iskolába olyan családokból, ahol közben bekapcsolják a tévét, miközben vacsoráznak, és folyamatosan hallják, látják azokat a rettenetes szlogeneket, amik most éppen soros ellenesek. Itt van velem most Trencsényi László, pedagógiai kutató, egyetemi tanár, és egyébként a Magyar Pedagógiai Társaság elnöke. Mit lehet tenni, és mikor jelenik meg az iskolákban, a gyerekek életében az a fajta előítéletesség, gyűlöletbeszéd, amivel azért találkozunk a közösségekben, és mit tud tenni akár a szülő, akár az iskola ez ellen?
A szülő is, meg a pedagógus társadalom is egyet tud tenni. Áprilisban olyan kormányt választ magunknak, amelyik felhagy a gyűlöletbeszéddel. Én ezt nem tudom jobban kikerekíteni. Ez a kormányzat küldi az agresszív üzeneteket a polgári lakosságnak. A pedagógus társadalom is, meg a gyerektársadalom is erre, hogy a kormány lejjebb rakta a küszöböt, az inger küszöböt, úgy válaszolt, hogy ő is lejjebb rakta, és az iskolában valóban megnövekedett a verbális agresszió is, meg a tetleges is, amelyikben, hát, hogy azt nem mondjam, versenyben vannak a pedagógus kollégák és a gyerekek is, sajnos. Hát, hogyha a kormánynak szabad, akkor nekik is szabad, úgy gondolják, a társadalom két legvédtelenebb csoportja. De hogy még drámaibb legyen a történet, hogy a társadalom, mai magyar társadalomnak tekintve, hogy menekültek nem élnek Magyarországon, a legvédtelenebb csoportja, akárhogyan is nézzük, a cigány vagy roma etnikum. Én olyan budapesti iskolában is megfordulok, tanítok, ez egy alapítványi iskola, ahol kurátor is vagyok, ahol zömében cigánygyerekek járnak. És ezek a világ teremén, a mély szegénység súlyos mocsarában élő gyerekek körében ma a szitokszó, hogyha valami rosszat akar, vagy vissza akar csapni egy sértésére az osztálytársának, az, hogy ide figyelj, te migráns. Hát ez a szellemi kútmérgezés, amit én nem tudok mással magyarázni, mint a kormány méregkeverőjének szándékos agressziókeltésével, hogy mit lehet tenni, kérdezi. Új köznevelési, közoktatási törvény kell, amelyik például az együttműködést, amiben ugye a magyar gyerekek PISA eredménye a nagyon hátulra sikerült, az együttműködést újra tantárgyá, ezt képletesen mondom, hiszen nem együttműködés órát kell tartani, hanem minden órán olyan kultúrában kell élni együtt pedagógusnak és diáknak, ahol az együttműködés értékei csillámlanak fel. Még állami iskolákban is van rá példa, de sajnos országosan nem ez a jellemző.
Ön is azt mondta, hogy ez a fajta kormánypropaganda felerősítette azokat az ellentéteket, illetve felerősítette azt a fajta előítéletességet, mindenfajta mássággal szemben intoleranciát.
Lejjebb rakta a küszöböt.
Azt
a látszatot keltette, hogy innentől kezdve szabad. Ez a minta.
Igen, de mi az, amit lehet tenni? Mert ugye azt arra nem várhatunk, hogy majd áprilisban itt mindjárt eljön a Kánaán, és akkor leváltjuk a kormányt, és minden meg fog változni. Ha így lesz, akkor sem fog rögtön megváltozni, akkor is rengeteget kell tenni, de ha nem, igen, akkor is egyre nagyobb a felelősség a pedagógusokon, meg a szülőkön, hogy valamit tegyenek.
Nézze, ha a jó emberek szigeteit megerősíti egy demokratikus, ha ezek kapnak olyan erkölcsi és nyilvánosságbeli támogatást, akkor az emberek megértik azt az elemi antropológiai törvényszerűséget, hogy csak egymásra utalva tudnak túlélni. Családon belüli összefogást is egy ilyen hagymázos demagógiának gondolom. A család, ha bezárkózik a saját falai közé, akkor végvári várak lesznek a szomszédok, és már gyűlölettel nézzük, hogy neki nagyobb adventi koszorúja van, vagy neki kisebb adventi koszorúja van, vagy ő hanukát tett az ablakába, vagy egyszerűen csak nem pucolta meg az ablakát, és micsoda rendetlen ember ez. A családoknak is egy olyan kapcsolati hálóban érdemes élnie, ahol, és erre is sok példa van falun is, városon is, ahol a családok egymásra utaltsága is érvényesül. Nem bezárkózom az én végváromba, hanem keresem, kinyitom a kapumat, legalább a szomszédomat beengedem, vagy megkínálom egy tányér pogácsával, hogyha az enyém kisült.
Tehát akkor a mintának nagyon nagy szerepe van, ami a mintát mutatunk otthon, a gyerekeinknek, a környezetünknek.
A jó hírek, a jó tettek diadalmenetét továbbítja a tömegkommunikáció is.
A bánat a fejedet, nekem is kell nekem a bánat a fejedet.
militarizálás helyett pacifikálni kellene a magyar iskolákat, megtanítani a gyerekeket arra, hogy kommunikáljanak egymással, megbeszéljék a problémákat, mert hogy a kötelező lövészet a kötelező hadoktatással együtt az erőszak kultusz és az agresszív fellépések kultusza egyre jobban növekedni fog. Erről beszélgettünk dr. Deák Dániellel, a Corvinus Egyetem professzorával.
Militarizálódásnak nem ez az egyetlen jele, de kétségtelenül ez egy nagyon erős üzenet arra, egy aggasztó jel arra nézve, hogy valóban egyre keményebbé válik a társadalom, a társadalmi légkör, megkeményedik az emberek szíve, és ez egyfajta militarizálódáshoz is vezet, és ez természetesen összefügg ezzel a, inkább úgy mondanám, hogy álhazafias neveléssel. Ezek a kérdések összefüggenek egymással. Én egyetlen dolgot tartanék célszerűnek kiemelni. Ez pedig az erőszak kérdése, pontosabban az erőszak kultusz. Tehát amit én igazán veszélyesnek gondolok a mai magyar társadalomban, az az erőszak kultusznak a megjelenése, és ma már az erőszak és a politika összekapcsolódott egymással, és ez félelmetes, ez egészen ijesztő. Ha ez így nem is fogalmazódott meg a nyilatkozat készítőiben, ahogy én most erről beszélek, de nyilván hasonlókat gondoltak, és hasonlókat gondoltunk, ezért írtuk mi is alá ezt a nyilatkozatot, és ezzel szemben kell valamit tennünk. Tehát szerintem érdemes beszélni erről az erőszak kultuszról, ez miért és hogyan alakul ki, ez a lopakodó ellenség hogyan kerül bele a társadalmunkba, másrészt pedig, hogy mit tudnánk tenni ezzel szemben.
Nézzük meg, hogy ez a lopakodó erőszak, ez hol jelenik meg.
A militarizálódásnak van egy logikája, nem véletlenül alakul ki, és talán azon kell törni a fejünket, hogy ezt a logikát hogyan tudjuk fölfejteni, megfejteni. Természetesen emögött igen súlyos kérdések húzódnak meg, amit itt és most nincs mód kifejteni, csak utalni szeretnék ennek a folyamatnak a főbb állomásaira. A rendszerváltozást követően végbe ment a társadalomnak egy drámai kettészakadása, nem is ketté, sokfelé szakadása. Egyfajta fragmentálódás ment végbe. Milliós nagyságrendben szakadtak le emberek a magyar társadalomról, veszítették el a reményüket arra, hogy föl tudnak kapaszkodni az újonnan kibontakozó kapitalizmus szekerére. Ennek rendkívül súlyos következményei vannak. Egész országrészek, kistérségek, régiók süllyednek bele a törvénytelenségbe, az ügyeskedésbe, a feketézésbe, a szürke gazdaságba. Ebből következik az, hogy a politikában ma már bármi megtörténhet, hiszen nincs mögötte egy erős társadalmi támasz, egy egészséges reakció, amely meg tudná állítani a kóklereket, a hóhányókat és a populista politikusokat. És ebből következik az, hogy az ideológia, a politika ellepi az életünket, folytogat bennünket, ahelyett, hogy emberhez méltó normális kérdésekről beszélgetnénk, azon törnénk a fejünket, hogy hogyan tudjuk jobbá tenni a dolgunkat, árokásással vagyunk elfoglalva, vagy ebbe vagyunk bele kényszerítve, és ebből most már logikusan következik az, hogyha szétesik a társadalom, hogyha az ideológia áttört, és a szakmai szempontokat elmosta, akkor bizony jön a szervezett gyűlölet. Nem véletlen, hogy olyan sikeres tud lenni a szervezett gyűlölet, és jön a militarizálódás. Tehát egyik lépés vonja maga után a másikat. Talán egyfajta, ugye Ingmar Bergmannak volt ez a híres filmje, a kígyótojás. Egy kicsit azok a problémák, annak bizonyos jelei jelennek meg Magyarországon. Lehet, hogy én túl aggódó vagyok, és lehet, hogy egyáltalán nincs igazam, de valahogy a bőrömön vagy a tarkom mögött ennek a jelét érzem. Szóval, hogyha az erőszak kultusz kialakulásának a kísértetéről beszélünk, mert kell beszélnünk erről a kísértetről, és lehet, hogy ez tényleg csak kísértet. De látunk bizonyos jeleket arra, hogy ennek vannak bizonyos realitásai is. Akkor talán abból indulnék ki, hogy nyilvánvalóan nem lenne erőszak kultusz akkor, hogyha tudnánk beszélgetni egymással. Azonban az embereknek rendkívül mélyek a beágyazottságai, nagyon erős megrögzültségek vannak az emberekben, a beállítottságok nagyon merevvé váltak, ebből az következik, hogy nem tudjuk meggyőzni egymást, nem tudunk érvelni, sőt, ma már normális módon beszélgetni sem tudunk. Munkahelyeken, olyan fórumokon, olyan tereken, ahol máskor könnyed szinte felelőtlen módon tudtunk egymással közösen időt eltölteni, szórakozni, beszélgetni, az ma már lehetetlenné vált, vagy legalábbis összeszűkült. Súlyosbodó kényszerek vannak, hiszen nem menekülhetünk ki ebből az életből. Persze vannak kimenekülési utak, fiatal, dinamikus emberek, jól képzett emberek ugye elmennek külföldre, szóval vagy belső emigrációt lehet választani, de a legtöbb ember számára normális menekülési út nincs. Na most, ha viszont egy ilyen állandó nyomás alatt vagyunk, kényszer alatt vagyunk, akkor mi történik? Akkor először is megerősödik sok-sok emberben egy hamis kiinduló pont. Talán nem is arról, hogy a világ gonosz, bár ezt nagyon sok ember gondolja egyébként, és hogy nem lehet megbízni az embertársamban, de legalábbis az, hogy a világ kiismerhetetlen, hogy a világ kaotikus. Az emberek zavarban vannak, mert kaotikusnak tapasztalják maguk körül a környezetet, amivel szemben, mivel kiismerhetetlen, védekezni kell, és éppen mivel kiismerhetetlen, tulajdonképpen lehetetlen védekezni. És akkor mi történik? Valahogyan föl kell dolgoznom azt az információt, jót és rosszat, amit kapok. Egyébként zúdul rám strukturálatlanul, iszonyú mennyiségben a digitális világban az információ. És hát akkor hogyan tudjuk elvégezni azt a munkát, hogy a lelki és társadalmi, mentális és szociális egészségünk megőrzése érdekében földolgozzuk ezeket a gondokat. Bizony sok ember ilyenkor megbicsaklik, kudarcot szenved, és ezt hívja úgy a pszichológia, hogy ez az úgynevezett Verdrängung, az elfolytásnak a jelenség, ugye a fitásnak a jelenség. Ugye. Jön az ideológia befolyása, jön a szétszakítottság, jön a szervezet gyűlölet, ki vannak jelölve az ellenségek, jön a csoportok kiválasztása, a szegregáció az iskolában. Hát akkor ebből logikusan következik a militarizmus, következik az erőszakkultusz, és az erőszakkultusz nem tud megállni. Ez egészen másféle társadalom. Hát természetesen a párbeszéd. Tehát a párbeszéd lehetőségeit kellene megteremteni. Az erőszakkal szemben lehet egyébként védekezni. Az első számú ilyen védekezési eszköz az a jog, a törvény. Mert a törvény, ha tényleg törvény, és nem lehet megkerülni és ügyeskedve kijátszani, akkor kijelöl nagyon világos határokat, és megállapít következményeket. Csak ugye a jognak az a hátránya, hogy a jog ideológikus természetű, vagyis maga is a politikától át van itatva. A politika pedig nem más, mint a pártatlanságnak a hiánya. Vagyis az elfogultság. Tehát akkor még mindig benne van az elfogultság. Freud azt mondja, hogy igazából meg akarunk szabadulni a háború és az erőszak rémétől, és ettől a lidérctől, akkor kultúrára van szükség. Nem igaz az, hogy az emberek alá vannak vetve, és aléltan össze kell omolniuk, és el kell fogadniuk azt, amit rájuk kényszerítenek. Egy civilizatórikus folyamatban ebből ki lehet lépni. Egy civilizációs folyamatban, ami az embereket összefoghatja.
Ugye pont erre lenne az iskola rendszer, hogy azt a fajta kultúrát, azt erősítse, azt a fajta egyenlőséget, vagy egyenlőtlenséget, azt megpróbálja minél inkább egyenlőségé tenni, hogy legalábbis egy kulturális egyenlőség, esélyegyenlőség jelenjen meg.
Igen, de az iskolának ugye az élet tiszteletét kellene sugároznia. Végülis ez az alapvető. Tehát az, hogy mi jó és mi rossz, az lehet sok szempontból relatív, de Albert Einstein például úgy gondolkodik, hogy egy bizonyos szempontból itt abszolútumok vannak. Mert jó az, ami az életet megnöveli. Az élet alatt nem csak a mi emberi életünket értve, hanem a velünk együtt élő állatokét, növényekét. Az élőlények, mi mindannyian egy társak vagyunk a létezésben. Párhuzamosan élünk együtt. Na, ebben az értelemben beszélhetünk az élet megnövelésének a lehetőségéről. Ha a Városligetben fákat írtanak ki szükségtelenül, és valamilyen betonkolosszust raknak a helyébe, akkor ez az élet lehetőségeinek a szűkítését jelenti, akkor az rossz. Tehát ez az első lépés. Igazából a feladatunk az a békeszerzés, vagyis a kibékítés logikáját kellene valahogy egyre jobban láthatóvá tenni a társadalomban. Spiritualizálni lehet akár jogi folyamatokat és problémákat is. A fejlett társadalmakban látunk erre példát. Nagyon röviden próbálom ezt elmagyarázni. Ugye mi történik egy büntető eljárásban? Valaki elkövet egy bűncselekményt, megbüntetik. Ő a bűnös, és megbüntetik. Igen ám, de ez egy egyoldalú folyamat. Viszont mi van akkor, hogyha föltárjuk azokat az okokat, amelyek ehhez a konfliktushoz vezettek, amelyek végül is bűncselekményhez vezettek, és megpróbáljuk kibékíteni azokat az ellentéteket, amelyek egy ilyen drámához, egy ilyen tragédiához vezettek. Ezt nevezzük kibékítő jellegű logikának, úgynevezett rekonciliatórius logikának. Ehhez spiritualizálni kell az emberi viszonyokat, viszont spiritualizálni csak akkor tudom, ha kilépek az egoizmusból. Ha fölnyitom a szemem, és főleg a szívem kinyitom, és észreveszem azt, hogy mások is vannak a világban. Tehát ebből az egoizmusból, az egoizmus csapdájából kellene tudni kilépni. És akkor már nem az a feladat, hogy tanítsak, hogy követelményt állítsak, hogy előírjak bizonyos magatartást, hanem inkább nem az a feladat, hogy az igazságot megkeressem, hanem inkább az, hogy sebeket gyógyítsak. A kis közösségeket lehetne erősíteni, a szakmai öntudatot, a civil öntudatot, az irgalomra van szükség.
És hát nyilván akkor az iskolákat sem militarizálni kéne, hanem pacifikálni kéne az iskolákat, és megtanítani a gyerekeket, hogy akárhány helyről jöttek, ezt a különbözőséget értékeljék, és ne pedig arra használják fel, hogy valamiért tudják egymást utálni, hanem hogy megtanuljanak egymással beszélni és problémákat megoldani, mert akkor azt gondolom, hogy sokkal egyszerűbb lenne aztán később mindannyiunk élete, meg a társadalom is egy barátságos hely lenne, amiben élünk.
Igen, a nagy társadalmi intézményeknek ez a dolga. Iskola, kórház, egyházak.
Hát és meg a családok,
kormány,
ugye, akik legalább család, valamilyen módon tudják,
igen,
kompenzálni.
Van még mit tenni, hogy dolgozzunk az erőszak visszaszorításáért. Ez persze egy nyitott folyamat, és nyilván optimista vagyok. Muszáj, hogy optimisták legyünk.
تدني إلى مرغ الباجو والخالقنا أصوي لا ترسى تني إلى مرغ الباجو والخالقنا
Szerencsére vannak olyan helyek is ebben az országban, ahol úgy tud felnőni egy fiatal és iskolába járni, például Waldorf iskolába, hogy semmiféle diszkriminációt a saját bőrén, vagy szinte semmit nem érez. A két marokkói származású fiatallal Timár Andrea beszélgetett.
Hallottátok-e azt a szót, hogy diszkrimináció, és hogyha igen, hogy tudod-e, hogy mit jelent?
Hát igen, amikor a nőknek az egyenjogúságáról.
Nem feltétlen csak egyébként a nőknek az egyenjogúsága, hanem bármilyen alapon, nemi identitás, faji hovatartozás alapján embercsoportok vagy emberek kiszorítása és megkülönböztetése. Ami nyilván lehet, tehát hogy alapvetően nőket is lehet diszkriminálni, zsidókat, négereket, leszbikusokat, melegeket, tehát gyakorlatilag bárkit lehet diszkriminálni. A lényeg, hogy valamilyen alapon megkülönböztessék, és általában negatív irányba, negatív módon kiközösítsék a társadalomban.
Ti félig marokkói származásúak vagytok, a bőrötök színéhez látszik. Tapasztaltatok-e hátrányos megkülönböztetést valaha, valahol?
Igazából talán az iskolában vannak ilyen színdarabok minden évben, és akkor ott néha vannak megjegyzések, hogy mi milyen szerepbe illenénk, vagy milyenben nem.
De ezt hátrányosnak érzed?
Hát nyilván nem esik jól az embernek, amikor így mondják, hogy hát neked ez a szerep, nem tudom. És nyilván nem arra gondolnak, hogy nem tudnám megcsinálni, hanem mert nem nézel úgy ki.
Te inkább szeretnél szőke lenni?
Nem, azt mondtam, csak nyilván ezek a megjegyzések nem kellemesek. Mondjuk nem sértődök meg rajta, meg nem esik rosszul annyira, de igen, talán itt találkozom vele.
Engem soha nem ért ilyen jellegű inzultus, meg úgy a környezetemben sem tapasztaltam. Szerencsés vagyok olyan szempontból, hogy egy olyan környezetben nőttem föl, ahol az emberek nagyon elfogadóak, és abszolút nincs ilyen jellegű problémájuk velem. Hogy nyilván például előítéletes én is vagyok, volt egy kövér osztálytársam, és mindig röhöréztünk rajta nyilván, hogy mozogni nem bír, meg nem tudom. Aztán egyszer tesim volt egy olyan feladat, hogy Bordásvárra felmászni, és akkor lábemelés. És ott szenvedtünk mindannyian, háromszor, ha fel tudtuk emelni a lábunkat, és a srác 15-ször megcsinálta olyan tempóban a lábemelést, hogy csak így néztünk rá, és tényleg egy dundi gyerek volt, elképesztő, hogy emelt a lábát. Szóval ilyen előítéleteket nyilván mi is emberek vagyunk, úgyhogy ez így bennünk is megvan. Ami például anyukámmal sokat szoktam vitatkozni, hogy én viszont tulajdonképpen felhívom arra a figyelmet, hogy igenis van ez a különbség, mert sok szoktam ezzel viccelődni, meg nem tudom, és ő úgy gondolja, hogy ez egy bizonyos határon túl sok, és ezt nem szabad így viccre venni. Én viszont úgy gondolom, hogy az alapvetően, hogy a különbséget észrevesszük, az még nem baj. Az, hogy valakit viszont ez alapján besorolunk, és elítélünk, itt kezdődnek a problémák, de észrevenni a különbséget szerintem lehet, és egészséges is.
Hány évesek vagytok?
Hát én 16.
14.
Azt gondolom, hogy így kéne mindenkinek felnőni, hogy vegyük észre a különbséget, beszéljünk róla, de ne ítéljük el. Hát még lehet tanulni a gyerekektől, az egészen bizonyos. Köszönöm, hogy velünk voltak, találkozunk egy hét múlva itt a Respect World adásában. Búcsúzik Önöktől a mai műsorvezetője, Görög Mása.
A műsort az Európai Jogok, Egyenlőség és Polgárság programjának támogatásával készítette a Civil Rádió.